Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben oda járultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt tartják, hogy nincs föltámadás, és megkérdezték tőle. Mester, Mózes meghagyta nekünk, ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot testvérének. Volt 7 testvér. Az első megnősült, azután meghalt utód nélkül. Az asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a 7. De mind úgy halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A föltámadáskor vajon kié lesz az asszony, hisz mind a 7-nek felesége volt. Jézus ezt válaszolta nekik. A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig méltók rá, hogy eljussanak a másik világba, és a halálból való föltámadásra, nem nősülnek, és nem is mennek férjhez. Hiszen már meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert föltámadtak. Arról, hogy a holtak föltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az Urat Ábrahám istenének, Izsák istenének és Jákob istenének nevezi. Isten azonban nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él. Ezek az evangélium igéi. Azzal kezdi az evangelista, hogy szadduceusok mennek Jézushoz, és kérdezik őt, és utána akkor hallottuk ezt az elképzelt, kitalált történetet, a hét férjről, meg az egy feleségről, és hogy el tudjuk képzelni, hogy mennyi időbe tellett ezt a hallatlanul nagy okosságot kifundálni, hogy aztán oda mehessenek Jézushoz, és dörzsölgessék a tenyerüket, és azt mondják, hogy na ezt jól kitaláltuk, na erre mondjon valamit. Nem tudom, hogy így volt, legalábbis így tudom elképzelni, hogy már előre nagyon büszkék voltak arra, hogy ezt aztán igazán jól kitalálták, és hogy erre semmi okosat nem lehet mondani, és hogy nyilvánvaló most aztán egyértelmű lesz, hogy nincs föltámadás, és hagyjuk az örök életet és az összes többit, mert hát világos, hogy egy egyszerű történet is ezt milyen jól mutatja és példázza. És amikor Jézus válaszol, és most ne is csak a válaszára gondoljunk az életére, gondolatunk a föltámadására, megjelenésére, a mi hitünkre, nem akarom ezt hosszabban mondani, tulajdonképpen az derül ki, hogy ezek az emberek a maguk körében, a maguk gondolkozásmódjában és világában lehet, hogy nagyon prímák voltak, és okosak, és ügyesek, és szellemesek, és logikusak, csak nagyon beszűkültek. De a szűkösségükön belül kétségkívül nagyon ügyesek, sőt, még eredetinek is mondhatnánk őket, csak hát az a világ, az egy olyan nagyon szűk világ. És arról szeretnék tehát a ma este beszélni, hogy ott van a szívünk közepén, meg nyilvánvalóan a hitünknek a középpontjában, a föltámadásba vetett hitünk. És mindig is valahogy fölül fogja múlni a logikánkat, az eszünket, az okosságunkat, a belátásunkat, az értelmünket, ezer dolgot. És hogy miközben ez így van, tulajdonképpen hogyan edzhetünk a föltámadásra? Mondjuk így nagyon egyszerűen. Mi az a képesség, az a készség, mi az, amivel magunkat elkezdhetjük tréningezni arra, hogy nyitottá legyünk valamire, ami fölülmúl minket, ami több, mint mi, ami ajándékként érkezik, ami elképzelhetetlen és fölfoghatatlan, és mindig lesz benne kimondhatatlanul sok olyasmi, amit még talán elképzelni se tudunk. Hát hogy lehet erre készülni? Mit lehet csinálni? Most eszembe jut először is egy kedves néni, És ez most amolyan ellenpontja lesz mindannak, amit majd szeretnék mondani, mert az a néni 90 éves volt, és már nagyon gyönge volt, és szinte már csak feküdt az ágyában, és nagyon nagyot hallott. Ezért aztán igazán hangosan kellett beszélni, de ő maga is megszokta, hogy mindig nagyon hangosan beszél, hogy legalább halljon valamit abból, amit ő mond. És emlékszem, hogy hónapról hónapra jártam hozzá, megtörtént egy alkalommal, hogy ott voltam egy órát, mint ahogy szoktam, akkor elköszöntem tőle, hogy szervusz Margit néni, és akkor mentem kifelé, tehát Margit néni már 90 éves volt, és nagyot hallott, ezért már a realitásból is kibe csúszkált, és hallom, hogy én még ki se léptem a szobából, még éppen csak mentem kifelé, hogy jó ékes hangom kezdte mondani, hogy hát ennyi volt. Már elment. Még ott voltam, de őt ez akkor nem zavarta. Hát ennyi egy óra. Hát nem sok. És tudjátok, nem tudom, hogy ez csúnya dolog-e vagy nem, de én még egy kicsit maradtam. Gondoltam, ilyen remek lehetőségem sose lesz, hogy kiderüljön, hogy mit gondol valaki azután, hogy elmentem. És ezért én nem mentem el, hanem hallgattam, ahogy ő mondja. És tulajdonképpen nem biztos, hogy ez szép dolog volt, de megérte. Mert először ezeket mondta a Margit néni, hogy hát igen, ás csak ennyi. Egy hónap múlva jön legközelebb. Nem sok. És aztán egyszer csak úgy hallgatott ebben a monológban, és olyan volt ez, mint hogy átfeküdt volna egy másik ágyra, és akkor ott a következőt kezdte el mondani ugyanolyan hangosan. Hát azért ez jól esett. Hát azért ez az egy óra nem is olyan kevés. Hát elhozta nekem Jézust. Mondta ugyanaz a néni. Tehát tulajdonképpen bennünk van az, hogy állandóan folytogat bennünket az a világ, hogy hát ennyi, na ennyi. És akkor közben pedig ott van a képességünk, hogy egyszer csak átfeküdjünk egy másik ágyra, átüljünk egy másik székre, átmenjünk egy másik cipőre, és ott valahogy valami egészen más történjen. És most erről szeretnék beszélni, mikor átfekszünk arra a másik ágyra, vagy átbújunk abba a másik cipőbe. És akkor ilyenkor történik például velünk az, hogy egyszer csak az élet kihoz belőlünk valami jót, de valami sokkal jobb jót, mint amit mi gondoltunk, valami olyan jót, amit el se tudtunk képzelni, valami olyan jót, ami fölülmúl bennünket, az élet képes belőlünk olyan jókat kihozni, hogy magunk is csodálkozunk rajta. Az egyik kedvenc történetem az, amit lehet, hogy többen ismertek már, de aztán, hogy elmondok egy másik történetet is. Ez pedig az, tudjátok, hogy keleten, nem Magyarországon keleten, hanem keleten történt egy nagy földrengés, egy iskola majdnem teljesen összeomlott, igen ám, de túlélő gyerekek túlélték ott. És volt egy kisfiú, és az a kisfiú nem volt pont ott, ahol az iskolának az a része összedőlt, ezért ő ment, és a puszta kezével kezdte a törmeléket, a sittet, mindent el, és akkor segített, hogy legalább levegőt kapjanak, és szólt a felnőtteknek, hogy azonnal gyertek és segítsetek. Kicsit bolondnak nézték, de aztán hát annyira mondta, segítettek, és tényleg sikerült ott megmenekülni a gyerekeknek. És miután ez megtörtént, kérdezte a riporter a kisfiút, hogy volt neked lelki erőd ehhez? És akkor a kisfiú azt mondta, hogy? Én voltam a hetes. Ez az a jó, amit előtte 10 perccel ő se gondolt volna magáról. Hogy ő azt tudja, hogy ő arra képes, hogy azt meg fogja csinálni, hogy az neki ennyire természetesen magától értetődő lesz. De hát az osztályfőnök néni nem mondta, hogy ha földrengés van, a hetes nem hetes. Hát akkor... Mikor Mórusz Tamást elítélték, akkor előtte sok-sok hónapot töltött a börtönbe, és persze hát nem kényeztették, úgyhogy megnőtt a haja, megnőtt a szakálla, ápolatlan volt és gondozatlan, és teljesen ártatlanul halálra ítélték, és ott volt a bakónál, és már a fejét lehajtotta oda a tönkre, és egyszer csak fölemelte a kezét. Hát persze mindenki meglepődött, fölemelte a fejét, és azt mondja, elnézést, hadd igazítsam meg a szakállam, mert az nem követett el felségsértést. És utána le a fejét, és kivégezték. Ez a mondata most itt a mi gondolataink között halhatatlanná tette. Ezt a mondatot az élet hozta ki belőle. Néhány nappal ezelőtt hallottam egy riportot, olimpiai döntő, magyar csapat valaki mással vív. És egyszer csak az a másik csapat, annak a vezetője úgy érzékeli, hogy a magyarok meg fogják nyerni, és ez nem jó, valamit csinálni kell. És ezért elkezd óvni, és elkezd tiltakozni, és akkor ezeket ott ki kell gyorsan vizsgálni, és meg kell gyorsan nézni, hogy ez igaz-e vagy nem. Peregnek a percek, a 10 percek, nem tud folytatódni az aszók sorozata. És mit csinál a magyar csapat? Föltesznek egy asztalt a pástra az olimpiai versenyen, kiraknak 4 széket, valakinek a zsebéből előkerül a kártya, és kártyáznak. Hát ebből nem tud más kijönni, mint az, hogy nyilván ők fognak nyerni. Mert akiben valami ilyen pimasz jó van, hát ők nyernek. Van, hogy az élet kihoz belőlünk valami olyan jót, nem gondoltuk volna. Hogy az velünk megtörténik, hogy mi arra képesek leszünk, hogy ezt meg tudjuk csinálni, hogy azt majd... Tehát a jó, amit engedünk, hogy az élet kihozzon belőlünk. Nem hagyjuk magunkban. Aztán a második, az a jó, amit mi hozunk ki magunkból. Nem egyszer ez egy döntéshelyzet. Nik Vujicic, mikor nem most, hanem ez előtt Magyarországon járt, akkor a következőt mesélt el magáról. Nem voltam még 20 éves, és persze már akkor nagyon sok gondolatom volt arról, hogy meg kellene ölnöm magam, mert hát karok meg lábak nélkül hogy lehetne emberi életet élni. És aztán úgy döntöttem, hogy ha lenne életcélom, akkor akarnék élni. És a következőt mondta, egyszer csak magam sem értettem, hogy, de egy döntéshelyzetben találtam magam. És a döntéshelyzetben a következő dilemma merült föl. De jó lenne 2 ambó, és akkor jönnék innen oda, onnan ide. Most átállok ide. A döntéshelyzetben az egyik dolog így szól. Egy életen keresztül haragudhatok Istenre, mindazért, amit nem kaptam tőle. Másik. Egy életen keresztül lehetek hálás Istennek azért, amit kaptam tőle. És ezt most én dönthetem el. Azt, hogy lettek-e karjaim és lábaim, nem dönthettem el. De hogy most ide állok vagy oda, ezt viszont én döntöm el. És ha van ember, akinek az életén keresztül látjuk, mit jelent az, hogy valaki az életéből valami olyan jót hoz ki, amit nem is gondolnánk talán, hogy benne van, azért, mert azt ő maga kihozza belőle. Nyilván abból, amit kapott, és abból, amit ő hozzátesz. Ez a második, hogy az életben van az a jó, amit egyszer csak elkezdünk végre kihozni magunkból. És amikor visszafelé nézünk, akkor azt mondjuk, hát magam se gondoltam volna, hogy ez benne van. Hát, hogy erre képes leszek, hogy is merészeltem volna még gondolni is. Aztán a harmadik. A harmadik az a jó, amit valaki más hoz ki belőlünk. Itt is azt mondjuk, ezt el se tudom képzelni, mint a Szoddiceus. Milyen föltámadás, milyen örök élet, milyen üdvösség, ugyan már, hát el se bírjuk képzelni. Valahogy, ha már a sportvilágánál vagyunk, hát hány és hány nagyszerű magyar sportolót hozhatnánk ide, aki egyszer csak azt mondta, elmegyek egy másik edzőhöz. Fölkérem őt, segítsen nekem, és akkor ez a másik edző valami olyasmi jót hozott ki belőle, ő maga se gondolta volna, hogy benne van. Ő csak annyit tudott, hogy eldöntötte, hogy elmegy és kér egy edzőt, segítsen neki. Van az a jó, amit mások hoznak ki belőlünk, miközben persze mi abban benne vagyunk. Néhány nappal ezelőtt a világhálón olvasgattam, és ott hallottam egy hírt fényképpel együtt, hogy Afrikából Nyugat-Európába költözött egy fiatal lány a családjával, és a fiatal lánynak az volt a rendkívülisége, hogy valami hihetetlenül szénfekete a bőre. De valami egészen döbbenetesen fekete. És ez az ifjú hölgy azt nyilatkozta, hogy éveken keresztül hihetetlen, hogy mennyit bántottak és csúfoltak azért, hogy milyen a bőröm, hogy hogy nézek ki. És akkor azt mondja ez a lány, egyre dacosabb lettem. És aztán úgy döntött, hogy mi lenne, hogyha inkább modell lenne. Mert hogy ilyen nő nincs még egy. És tényleg így is lett, és most egy keresett modell, és egy következő mondatot olvastam, ahogy a nő a saját élet történetét, hát most is egy fiatal nő, kommentálja, azt mondta, ha olyan szerencsés vagy, hogy különbözöl a többiektől, semmiképp se akar olyan lenni, mint a többiek. De azért ez egy komoly munka. A harmadik jó, amit mások kihoznak belőlünk. Talán nem is gondolnánk, hogy az bennünk van. Hogy ez az ifjú hölgy gondolta 12 évesen, hogy ő majd egy keresett modell lesz. Ugyan már pont ő. De nagy dolog, hogy az életben ér bennünket ez, az, amaz, és ebből mi kihozunk valami nagyszerűt. És végül az utolsó gondolat, ez az a jó, amit meglepően, váratlanul nem is gondoltuk, nem is képzeltük, egymásból hozunk ki. Elnézést ezekért a nagyon tenyeres, talpas hasonlatokért, vagy példákért, mondjuk John Lennon, meg Paul McCartney. Külön-külön is, na de együtt. Van az a jó, amit egymásból hozzunk ki. És persze mondhatnám Szent Ferenc és Szent Klára. Az a jó, amit egymásból hoznak ki. És szívem szerint ide most nem hoznék történetet, mert ha van bennem valami vágy, hogy mi lenne most jó, például valami olyasmi, hogy most akkor azt a záró történetet, amit ide lehetne hozni arról, hogy az a jó, amit egymásból hoztunk ki, hogy azt most gondoljátok ti ki. Hogy én a magam részét elmondtam. Most jöttök ti, és de nagy dolog, hogyha eleven bennünk az, hogy létezik az a jó, amit nem is gondoltunk volna, és kihozzuk egymásból, Isten kihozza belőlünk, mi Istenből, amit egymásból hozunk ki.